Köszöntöm a kedves hallgatókat, mai beszélgető társam, illetve mai vendégünk, Bokor Barna, a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának tagja. Köszöntelek, szervusz!
Köszönöm, hogyha magadat köszöntötted volna, hiszen te is a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának tagja vagy, csak más néven, de a lényegében hát ugye összeérnek a szálak, tehát csak a nevek különböztetnek meg bennünket, úgyhogy nagyon...
Szóval ma ez ilyen beszélgetés lesz, hogy mi két színész itt összeült, és most ilyen motoros témáról fog hosszasan beszélgetni.
Igen, nem tudom, a hallgatók tudják, hogy ezt a felvételt hol készítjük pontosan, melyik stúdióban?
Hát...
Hogy fontos ez, hogy kihelyezett stúdióban?
Ez most kihelyezett stúdió, igen, mert a koronavírus az sajnos az minket most elég erőteljesen meggátolt abban, hogy élőben tudjunk rádiózni, de beszéljünk egy picit arról, hogy honnan indult neked ez a motoros történet. Mert hát a motoros téma a mai témánk.
Igen.
És honnan kezdődött ez neked?
Hát ez egy régi szerelem, ahogy szokás mondani. Körülbelül 12 évvel ezelőtt vásároltam az első motoromat. Az egy naked motor volt, hogy akkor márkát és különböző ilyen termék megjelenítést ne használjunk. És valójában itt az a lényeg, hogy nekem még nem volt jogosítványom, és megvettem a motorkerékpárt. Tehát azt jelenti, hogy volt valami fajta komoly vonzalom.
Igen,
a hatodik haszakad alapon én így is úgy is felzárkózom, tehát egy nagyon régóta vonz engem ez a történet.
Meg hát azt szokták mondani, hogy benzinnel megy, nem papírral. Tehát, hogy normálisan a motor az úgy működik, igaz?
Hát igen, bár most a robbanó motoroknak a korszakának a végét éljük, úgyhogy nem tudom, mi lesz. Én biztonság szempontjából azért elektromos hajtánnyal is közlekedek, és ezt vállalom is a kemény motorosok körében is.
Szóval az a kemény motoros vagyok, aki azért előveszi a villanyrollert is időként.
Igen. Hát, hogy hibrid vagyok a magam módján, és te tudod, hogy van ez. Tehát amikor a motorozás az autózáshoz hasonlítva, ugye nézel egy filmet, ha autóban ülsz, és amíg motoron ülsz, szereplője vagy a filmnek. És én inkább szereplője szeretek lenni, tehát intenzív megélője a történéseknek.
Mint ahogy egy színész amúgy.
Igen.
Mert
igen.
Mi ezt csináljuk, hogy amúgy intenzíven igyekszünk megélni mindent a színpadon, és minél izgalmasabb szituációkat.
Így konkrétabb kapcsolatban vagy az elemekkel, az alkotó elemekkel, és most konkrétan a szél elemre gondolok, vagy a levegő elemre, és ha lesz egy zenei bejátszás, akkor jöhet, ha én szél lehetnék című, hogy előrevetítsük a dolgokat, és tényleg ez valahogy a emlékeztet a repülés boldogságára. Tehát valamilyen fajta ősi, archetipikus, belső késztetés vagy érzés, ami valami olyasmire emlékeztet, ami, aki valójában vagy. Egy ilyen természetes állapothoz közeli élmény, amit a motorozás tud hozni. Pontosan azáltal, hogy érzed a levegőt, konkrét külső kapcsolatban vagy a zajokkal. Tehát nem egy ilyen elszigetelt burokban vagy, hanem része vagy az eseményeknek ezáltal, és én ezért szeretem, ugye, és akkor ott kezdtük, hogy 12 évvel ezelőtt vásároltam egy motor, aztán néhány hónappal később jogosítványt is szereztem hozzá, és ilyen mélyvíz szindróma volt nálam ez a történet, a tanulási folyamat, hiszen az első utam az rögtön Magyarországra vezetett.
Tehát egyből így friss jogsival, hát friss te jogsival úgy érezted, felültem, hogy ez 500 kilométer.
Kb. Szatmáron lehettem, amikor néztem, hogy akkor ez most, várjál csak, hogy az index az jó, hogy is van? Na, ezt senkinek nem ajánlom otthoni kipróbálásra. Viszont visszafele már olyan tapasztalatokkal jöttem, hogy nagyon gyorsan fel tudtam zárkózni ahhoz a baráti társasághoz, akiknek én nagyon sokat köszönhetek a motorozásban.
Tehát azért azt mondjuk, tehát, hogy nem egyedül mentél egyből, tehát nem azért...
Igen, kísérőm volt, igen. Viszont tényleg nagyon sokat köszönhetek én ennek a közösségnek, ennek a motorozással együtt nekem egy új baráti kapcsolódási rendszer is kialakult. Nem egy motoros klubhoz csatlakoztam, én soha nem voltam ilyen klubtag, akinek van felvarrósa és valamilyen mellénye. Egyelőre legalábbis. Viszont nagyon sokat tanultam ezektől az emberektől. És főleg attól az embertől, akitől vásároltam a motort. Ugye hát az első alkalommal felültem mögé. Akkor tapasztaltam meg, milyen utasnak lenni egy motoron, és akkor döntöttem el, hogy soha többé. Tehát
igen, nem tudom, utaztál hátul. Én igen, utaztam, és én is ott rontottam el, hogy azután, hogy meglett a jogosítványom. mert amíg nincs meg a jogosítványod, addig egy olyan érzés, hogy úgy vagy vele, hogy visznek, és teljesen, tehát nem vagy tudatában annak, hogy ezt hogy koordinálnád te. De abban a pillanatban, hogy elkezdett koordinálni, onnantól kezdve megváltozik ez az egész történet. Soha nem felejtem el, amikor testvéremmel motoroztunk, neki is már megvolt a jogosítványa, én őt vittem, és valahol azt hiszem Herceghalom határába, tehát nem mentünk sokat ilyen 4-5 kilométer után között, hogy én leszálltam. Innen megyek gyalog, ez mögötted itt ez katasztrófa.
Hát, én nem ismertem ezt a műfajt se előről, se hátulról, és először sajnos hátulról tapasztaltam meg, tehát hogy akkor az a halálfélelem, amit ott tapasztaltam a kanyarokban, mondom, ha ez így kell menni, én biztos nem fogok. Na de hát már mindegy, tehát ez már a próbaút volt tulajdonképpen. És akkor nyerekbe kellett pattani előbb-utóbb, és hát a lényeg az, hogy nagyon szépen és gyorsan felzárkóztam ehhez a csapathoz. Ilyen lendületes motorozás típusú csapatot képzelj el, akik azért hát elég jól ismerik az adott útszakaszokat úgy általában, de különben nagyon-nagyon jó tapasztalatú motorosok voltak ezek az emberek. És én nagyon boldog voltam, hogy felzárkóztam. Tehát, hogy nem éreztem azt, hogy valahol le vagyok maradva, és hogy nekem rám várni kell hosszú perceken vagy órákon keresztül.
És mekkora volt ez a motor? Tehát
ez egy 600 köbcentis csupasz motor, egy nagyon népszerű. Egyébként rengeteget látni belőle az utcán mind a mai napig. És ugyanezt a motort vásároltam vissza, mert ugye megszakadt nálam ez a történet, tehát hogy egyszer csak eladtam a motort, és néhány évig nem volt motorom. De nem éreztem magam, hogy mondjam, kevesebbnek. Továbbra is motorosnak éreztem magam, ugyanúgy bennem volt, őriztem a tüzet, tehát ez nem lehet letenni.
Hát azért a motor hiányát azt azért érezted, azt azért
igen,
lássuk be.
Igen, éreztem, de valahogy úgy, hogy mintha tudatában lennél a saját függőségednek, tehát hogy alkoholista vagy, de nem iszol. És ettől van benned egy ilyen erőnyugalom, tudod, hogy azért ezt uralod, ezt a történetet, és ugye van ez az erős függőséged, de nem mész bele. Ráadásul a körülményeim se voltak akkor olyanok, ugye az életben különböző területeken nehézségeket tapasztaltam, és ugye nem fért bele. Ez az extra, hogy még motorozzak is. Na és aztán évekkel később megint egy hasonló kategóriás motort vettem, egy másik típusút, ami szintén 600 köbcentis volt, és azt is nagyon szerettem. Az is ilyen pörgős motor volt, attól függ, hogy milyen fordulatszámon használtad. Tehát úgy 3000-ig lehetett vele így városba csiszonkázni.
Igen, sorogni.
Igen, 6000 fordulatszám, de elment egészen 12-ig. Tehát az a típusú motor, aki, hogyha rengeteget váltasz és optimálisan használod, akkor lehetett menni a nagy motorok után is. És akkor itt vettem észre, hogy nekem egy ilyen nagyobb motoros váltási időszak érkezett el az életemben, és mi lenne, hogyha ennek a nagyobb tesóját, a 900-as változatot kipróbálnám. Uh-huh. És akkor sok ilyen motort próbáltam ki, 1000-es motorokat, nagyobb gépeket, és akkor nyilvánvalóan, hát hogy ugye az ego, meg a különböző belső késztetések, azok toltak arra, hogy hát nekem is meg kell lovagolni egy ekkora paripát. És így aztán egyszer csak egy ilyen 1100 köbcentis bivajerős gépet sikerült Olaszországból behozni az egyik barátomnak, és azzal valahogy ilyen karmikus kapcsolatba kerültünk ez a motorkerékpára, és akkor ez volt az a bődületes élmény, amit én addig csak így elképzelni tudtam, ugye a repülés boldogságára visszatekintve, hogy van ilyen, hogy amit te belepakolsz, azt az érzi, arra ő rögtön reagál. Tehát, hogy igen, nem kell kivárni a gyorsulást, hanem az ott van, instant. És így lazán gondtalanul motorozgatok, cirkálgatok, megvoltak az ideiglenes rendszámok, és egyszer csak megállok tankolni, és látom 10 nem fogadott hívás. 10 nem fogadott hívás, valakinek nagyon komoly lehet, de láttam ismeretlen szám, visszahívom. Hát ő rendőrségtől hívnak, hogy ez a motorkerékpár, amivel én közlekedek, az lopott, és legyek szíves bemenni vele, tisztázni az ügyeket. De közben már kint voltak nálam, keresték a motort, a motor nem volt otthon, mert ugye én ültem éppen rajta. És mondtad, hogy ezt a jelenséget egy kicsit azért járjuk körbe.
Igen, ezt járjuk körbe, de mindenek előtt tartsunk itt most egy rövid zenei szünetet, és innen folytatjuk perceket.
Rendben. Elragadott a hív.
Folytatjuk műsorunkat, ez itt a Kalandorok, a stúdió vendégünk pedig Bokor Barna, a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színésze. És hát ugyan motoros témáról beszélgettünk, és hát itt már szó került a motor, hogy volt egy lopott motorod, amit aztán sajnos
meg nem lopott, nem lopott.
Hát tehát hogy hozzád úgy került, hogy
senki nem lopta, félreértés, és az illető, az eredeti tulajdonos is azt mondta, hogy tőle nem lopták el, és nem tart rá igényt, és érti az egész helyzetet, és visszavonta a feljelentést is, hogy végre szabaduljon meg ez az egész történet, de mégis, még mindig ott van a rendszerben valamelyik schengeni csoportban, és valami miatt nem tudnak egy klikket nyomni a 2020-ban, ez egyszerűen nem értem, hogy miért nem.
Még a bürokrácia nem érett meg oda, hogy az emberek így, ez a veterános körökben szokták mondani, nincs az a lemez, amit nem lehet kilakatolni, de sajnos a mai bürokráciában nincs az a papír, amit meg elő lehet teremteni, úgyhogy inkább rothat legyen, mint hogy papírja ne legyen.
Ja.
Tehát inkább legyen lyukas, mint a sajt, mert azt még meg lehet...
Apropó, a Kalandorok című műsort hogy írjátok? Sima K-val, vagy CK-val, mint Rock Kalandorok?
Hát normálisan sima K-val írjuk, de mi azért egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy mivel mind a ketten motorozunk, mi is Levi is én, és ezért úgy vagyunk, hogy mi a Kalandor Rock vagyunk, a Rock and Roll oldal.
Úgyhogy... Azért mondom, hogy azért ezt úgy megkívánja a történet.
És akkor beszélgessünk arról, hogy egy picit, tehát így a motorozás rendben van, oké, most túra motorral működsz, de hogy azért gondolom nem itt állsz meg, tehát azért vannak tervek, meg gondolom vannak álmok még a jövőre nézve.
Hát igen, de most az a helyzet, hogy szintén ebben a kategóriában kezdtem el gondolkodni, hogy akkor esetleg egy nagyobb, combosabb, Gelandestrasse típusú járművet, hogy ne legyen benne túlzott termékmegjelenítés. De ugyanakkor meg nagyon érdekes ez a szegmens, mert ha egy picit nagyobb a gépezet, akkor már nehézkesebb is ugyanakkor a közlekedés vele adott esetben városban. De én szeretek városban is motorozni. Van, aki nem szeret városban motorozni, csak hosszú túrákra. Ez attól függ, hogy mit szeretnél és hogyan szeretnél használni egy eszközt. Nyilván, hogyha rengeteg pénzed van, és óriási nagy garázsod, és nem szégyeled magadtól, hogy is nincs lelkiismeret furdalásod, hogy esetleg három paripájon a történet, bocsánat, mindenki történet, természetesen, aki megengedheti. Mert azért ugye tegyük hozzá, hogy a motorozás manapság nem annyira romantikus, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, hogy
hát igen.
Volt egy... 100 köbcentis géped jó esetben, és azzal elmentél Jugoszláviába. Úgyhogy a térdvédőket ilyen kartonpapírból hajtogattad magadnak, és a bukós isak megvolt, aztán a többi öltözék az így, úgy, ahogy. De most a sisaktól, a jackin, a nadrágon, a védőfelszereléseken, bakancs kesztyűn keresztül azért egy egész komoly arzenális tartozik ahhoz, hogy sok esetben én jelnézek ilyen külföldről érkezett, vagy akár itteni motoros kollégákat is, hogy ahogyan be vannak öltözve, azért ez nagyon komoly, tehát hogy egy egész motornak az ára.
Így van, viszont a kulcsmondatot elmondtad, tehát ott 100 köbcentikről beszélgettünk, most meg már 1000 fölötti, és most már 100 lóerő fölötti teljesítményekről beszélgettünk, ami súlylóerő arányban azért nagyon brutális, ha arra gondolok, hogy egy családi kombi 131 lóerős, és akár egy motor, ami másfél tonnát mozgat, és egy közel 300 kilós, vagy majdnem 400 kilós motorkerékpár pedig ugyanezzel a teljesítménnyel, ugye benzines erővel, tehát teljesen más az egész.
Hát az iménti piros motor, amiről beszéltünk, ami most karanténban van, az 150 lóerős, tehát hogy azért...
Na, az én autóm 150 lóerős, az egy hatalmas családi kombi, és hát mentünk, emlékszel, hogy az is szedte rendesen. Úgyhogy, szóval azért mondom, hogy persze más volt, nyilván, hogy azért most már oda fel is kellett fejlődni ahhoz, hogy ne a kiskörösi bukóval próbáljunk meg 200-zal menni, mert az mondjuk az azért nem egy életbiztosítás, tehát hogy...
Milyen lehet a kiskörösi bukó? El tudom képzelni.
Hát az egy csúcs, tehát hogy...
A nyilván ahhoz képest ez a mostani technológia, hogy ugye, hogyha elszakadsz a motortól, azt észleli valamilyen rendszer, és akkor egy ilyen légzsák kerül
köréd,
és egy ilyen burok kabát, ami akkor van baj, mert láttam egy ilyen történetet, hogy az illető éppen leemelte a lábát a motorra, és elfelejtette ezt kikapcsolni, ezt a történetet, és ott állt a benzinkútnál, mint...
A benzinkútnál még egy dolog, de amikor egy biológia órát ülsz így végig, akkor az nem túl kellemes. Nekem erről egy ismerősöm tudna mesélni.
Hogyha te vagy a tanár.
Nem, ő nem tanár volt, ő diák volt, és a hátsó padba felfújt Jackivel ült 45 percen keresztül, mert hát megérkezett az iskolába, és ő is elfelejtette lecsatolni ezt a biztosítékot, aztán kicsit lassan engedett le a légzsák a Jackivel, úgyhogy írni nem sokat, vagyis jegyzetelni nem sokat jegyzetelt aznap, mert hát kabát nem engedte. Tehát...
Tudom milyen, amikor nem lehet aláírni egy papírt jobb kézzel, tehát ezt megtapasztaltam most nem is olyan rég. Nem motoros baleset, hál' Istennek, hanem egy egészen más.
Igen, amúgy ez is, erről is akartam beszélni, mert hogy azért ez, minket ez nagyon érint, hogy, hogy mi nagyon oda kell figyeljünk erre, hogy jó, hogy motorozunk, és jó, hogy élünk ennek a hobbinak, de azért ez nem egy veszélytelen dolog, és nekünk azért nagyon fontos az, hogy mi mindig toppon legyünk, hogy ezeket, nyilván valamit nem lehet elkerülni, de például te hogy próbálkozol, és hogyan teszel azért, hogy még kevésbé elkerüld ezeket az ilyen baleseteket. Mondom ezt úgy, hogy most jelen pillanatban mondjuk el a hallgatónknak van egy súlyos válltörésed, ami sajnos síbalesetből adódik, és hát...
Igen, de hát ez egy váratlan történet, és nem tudsz rá felkészülni. Én nem tudom, hogy szoktam felkészülni. Nyilván van, aki imádkozik, van, aki mantrázik közben. Hát nehéz ügy, mert nagyon sokszor még a védőöltözet sem tud megvédeni ettől a történettől. És sok esetben olyan is van, hogy védőöltözet nélkül az ember egy csúszás után fel tud állni, és megy tovább, lesöpri magát. A brassói mentős kollégák meséltek egy ilyet, miközben volt ez a váll balesetem, amit snowboard sérülés közben szereztem a Polyánán, és mesélték, mert motorosok voltak a mentősök, hogy volt egy ilyen eset, ez illető felszerelés nélkül motorozott, elesett a motorról, felugrott, nem történt semmi problémája, lesöperte magát, de a motorkerékpár besodródott a buszállomásba, és ott szinte mindenkinek kéz- és lábtörést. Ezt nem tudod kiszámolni, hogy mikor, igen, hol ér a baleset, hogyha egyszer ez rád van osztva ez a szerep, akkor ezt
akkor sajnos meg kell történjen,
el kell játszani, jól vagy rosszul, így van.
Hát ugye arról beszélgettünk, hogy azért ezt nyilván nem lehet elkerülni, ezeket a baleseteket, de te, aki motorozol, mit tanácsolsz azoknak, akik még ennek a hobbinak élnek, és azt akarják, hogy ezt épségben, egészségben és relatív minden végtaggal megmaradva megússzák, hogy mi az, amivel ezt meg tudják előzni, szerinted?
Hát először is tényleg a megfelelő védőfelszerelés, azt mindenki tudja, hogy mi az, amit megengedhet magának. Nyilván itt nem kell túlkapásokba esni, de...
Az akinek mennyi rengeteg, kér a feje,
igen, igen. Tehát, hogy különböző bukósisakok vannak, különböző pénztárcájú embereknek, de alapvetően most már a biztonság elérhető áron megvásárolható. És ja, nagyon sokan különböző csomagokat tesznek motorokra. Ugye ezek a kofferek.
Kofferek, igen.
Oldalkoffer, felső koffer, ezeket picit, én szerintem városba elbizonytalaníthatják a motorosokat. Ugye a kezdő motorosnak nem ajánlom például, hogy nagyon sok, hogy sok csomaggal legyen felszerelve, előbb meg kéne tanulni ezt a motor kezelni, és aztán lassan, hosszabb túrákra nyilván, tehát hogy muszáj felcsomagolni. Meg hát ezek a nagyobb motorok, amik eleve az indiánok és a társaik, azokra nyilván nem kezdőként ül fel az ember, úgyhogy megvan a megfelelő tapasztalata. Tanácsnak csak a tudatosságot és a jelenlétet tudnám csomagolni, illetve azt, hogy a szemkontaktust. Nagyon fontos, hogy ha forgalomban vagy, mindig a másik szemével gondolkozz.
Tehát, hogy mindig
azt nézd, hogy az ő fejében mi van, és hogyha megvan a szemkontaktus, és látod, hogy ő beleegyezett, akkor mész, de különben ez a lényeg, én szerintem alapvetően, hogy úgy kell tekinteni, mintha mindenkinek be lenne csukva a szeme körülötted. Neked ő helyette is nyitva kell tartanod a szemed. És ilyen 360 fokba kéne látni, amit egyelőre még korlátozottak vagyunk, de... tehát hogy legyen harmadik szem, negyedik szem, különböző spirituális szinteken nyíljunk meg, és akkor rögtön ugye magunknál vagyunk, jelen vagyunk, a pillanatban tartózkodunk, és ez szerintem a motorozásnak a lényege, a jelenlét, a jelenben való tartózkodás, és hogyha jól mész, akkor automatikusan hozza ezt a jelenlétet.
Hát én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és egyáltalán, hogy összetudtunk így ülni, és egy picit tudtunk erről beszélgetni.
Én is örülök, mert ebben a témában még nem nagyon nyilatkoztam, és amit láttad, tehát így nem kellett túl sok kérdést feltenni.
De nagyon jó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Hát neked felépülést kívánunk, és reméljük, hogy a szezonban azért a sérüléseid ellenére azért még motorosként is látunk az utakon. Vigyázz magadra, és...
Köszönöm, és köszönöm a meghívást. Legjobbakat, minden jót.